Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Jeanne d'Arc a mágián címmel rendeznek koncertet ma este a Műpában 7:30-tól. Az osztrák Martin Hasselböck rendkívül színes egyéniség, karmester, orgonaművész, zenekar alapító és zenetudós. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén előbb a régi zene specialistájaként Haydn műveit vezényli, majd a második részben Liszt elismert tolmácsaként két Liszt által készített Schubert dalátirat és egy ritkán felcsendülő szimfonikus költemény mellett egy ismeretlen mű, magyarországi bemutatóját is hallhatjuk a jóvoltából. Haydn koncertáriáját, a két dalátiratot és Liszt drámai jelenetét a hazai énekes társadalom fiatal kiválósága, a virtuózok adásaiban ismerté vált szoprán Kristóf Réka tolmácsolja. Vele készített interjút Somodi Evelin.
Kezdjük azokkal, ami hozzád is kötődik, ugye beszédes a címe az estének, Jeanne d'Arc a mágián, ugyanis ezzel a címmel már született egy Liszt mű, és ebben van egy drámai jelenet szoprán hangra és zenekarra, hát ha jól sejtem, ehhez bizonyára lehet közöd majd az előadásban, pontosan hogy néz ez ki?
Igen, illetve helyesbítelek, mert kettő mű született, egy zongoradal, és aztán annak ez a zenekari átirata, amit mi most előadunk. Ha jól tudom, akkor ez a magyarországi ősbemutató lesz, mivel ez nem jelent meg nyomtatásban, tehát nem járták gyakorlatilag a darabot. Úgyhogy ez igazából szerintem a legnagyobb feladat nekem az estén. Ezen felül lesz két Schubertdal, a Jungen Onne és a Gretchenem Spinnrad, amik eredetileg szintén zongoradalok, és Liszt készített belőlük szintén zenekari átiratot. És a koncert első felében pedig Haydn Berenice című koncertáriáját fogják hallani a hallgatók, a közönség.
Beszéljünk akkor a címadó műről. Ennek mi a legnagyobb nehézsége számodra énekesként? Hogyan történt eddig a felkészülés? Feltételezem, akkor nem is énekeltet korábban, hogyha ősbemutatóról beszélgetünk.
Ez így van. Az első nehézség az az, hogy francia nyelven van, és én franciául nem beszélek, tehát ez egy extra kihívás, ráadásul egy olyan nyelven, amit ugye nem fonetikusan olvasunk, olyan nazális hangzók vannak benne, ami az anyanyelvünkben nincsen, tehát ez egy nagy kihívás franciául énekelni. Illetve mivel nehezen lehet hozzájutni a kottához, nem létezik belőle például zongora kivonat. Tehát én is partitúrából tanultam, illetve a zongoristákkal, illetve a karmesterekkel is, akikkel dolgoztam a darabon. Ugye nekik is partitúrából kellett játszani, ami azért kellemetlenséget jelent egy ilyen műhely munka során. Örülünk neki, hogyha van zongora kivonat. De azt gondolom, hogy megbirkóztam a feladattal, úgyhogy...
Hosszabb időt vett igénybe miatt a felkészülés?
Olyan részt is, mivel ugye a Schubert dalokat, a zongora dalokat én már énekeltem még tanulmányaim során, a Haydn Berenicét, ugye már a Haydn Berenicét már a nemzeti filharmonikusokkal előadtuk, tehát hogy ezeket kvázi fel kellett frissítenem, ami szintén munkát igényel, de hát ugye a Liszttal az egy új betanulás, az egy új aprólékos munka, és akkor ugye hozzájön a nyelv. Igen, ez képezte a felkészülésnek a legnagyobb részét, ez igaz, igen.
Meg hát érdekes karakterek szerepében énekelsz. Van esetleg kedvenced, vagy akár nehézség alapján olyan, amit kiemelnél a négy közül?
Én mindet nagyon szeretem. Ez a szakmámnak a legjobb része, hogy egy estén lehetek négy különböző hölgy, csupa érzelemmel, az egyik Jézushoz imádkozik és oda vágyik már a földi szenvedésből, a másik szerelmesen ül a rokkánál és nyugtalan és vágyakozik a férfi után. Szóval Jeanne d'Arc a harcba megy és Franciaországért küzd és elhivatott harci szellem van benne. A Berenice pedig szintén az elhunyt szerelmesét siratja és kerül teljesen frusztrált és őrületes állapotokba, vagy őrület, az őrület állapotába kerül. Tehát, hogy nekem ezt most mind szabad. És ez egy nagyon nagy ajándék, hogy ennyire sok mindent megélhetek. Nagyon örülök.
A próbákon az osztrák karmester részt vett? Már találkoztatok már korábban?
Igen, most épp a próbáról jövök. Ez az első próbánk volt, most dolgoztunk először, úgyhogy igen, megvan az első olvasatunk, aztán holnapra még még frissítjük az adatokat, aztán összerakjuk még egyszer.
És milyen volt az első benyomás, így az első alkalommal mennyire érezted, hogy így összefortak a szálak akár ezáltal, illetve említetted, hogy hát a francia nehézséget okozott, az osztrák karmesterrel hogyan jöttetek ki?
Nem kritizálta a francia kiejtésemet, úgyhogy szerintem lehet, hogy tetszett neki. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz a munka vele, mert ugye az köztudott, hogy ő a régi zene szakembere, és Schubert dalokat zenekarral előadni, illetve a Haydn is kifejezetten filigrán munkát igényel, és én nagyon kíváncsi voltam, hogy ebből mi lesz. Nagyon jó dolog lesz belőle, szerintem nekem tetszett, ahogy megszólaltatja a zenekart.
A csapat összességében zeneileg hogy érzed, hogy áll össze eddig?
Nagyon jó, ugye már többször énekeltem a Nemzeti Filharmonikusokkal, és egyrészt annyira jó úgy megjönni egy próbára, hogy jaj, most vagyok meg rám az arcot, szia Réka, jaj, igen, már ismerjük egymást, ez egy nagyon nagy csoda. És így, mivel emberileg is közel vagyunk egymáshoz, szerintem az együtt játszás is egy magától értetődő dolog lesz, vagy dologgá válik. És olyan szép dolgok vannak ebben a zenében, szóval, hogy egyszerűen úgy mindig felcsillan valakinek a hangszere szólisztikusan. Olyan örömzenélés van szerintem.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kis arborétum körkép tavaszra. Tavasz beköszöntével nem csak a természet, hanem természet járó kedvünk is újraélethet, a hétvégékre vagy akár csak egy-egy szabadnapra programötletként is felötölhet csodás arborétumaink felfedezése. Ez alkalommal három olyan úticélt ajánlunk, ahol garantált a madárcsicsergés, levélsusogás és a friss levegő. A botanikus vagy fűvészkertek különleges típusa az arborétum, amely kifejezetten fás szárú növények, tehát fák és cserjék rendszerezett bemutatására, fajok fenntartására, tudományos célú kutatásra szolgál. Magyarországon ma több mint 30 ilyen kertet találunk, melyeket mind érdemes meglátogatni. Az alábbiakat szívből ajánljuk. Alcsúti arborétum. A fővárostól csupán 40 kilométerre található Alcsút-Dobozi Park nem csak a természet, de az építészeti kincsek szerelmeseit is lenyűgözheti. Magyarország legeredetibb angol parkjának telepítése József Nádor nevéhez fűződik, akinek Pollak Mihály által tervezett kastélya mellé a Schönbrunni kertépítőmester Tost Károly álmodott főúrhoz méltó kertet. Bár a kastélyépületnek már csak a főhomlokzata látható a birtokon, az angol park továbbra is rendületlenül tölti be funkcióját és gyönyörködteti az odalátogatókat. Az 540 fajból álló fás növénygyűjtemény legimpozánsabb példányai között platánok, törökmogyorók, tulipánok, vasfák, vérbükkök, mocsárciprusok, jegenyefenyők és japán akácok találhatók, de a közelben ver gyökeret hazánk legidősebb, 170 éves libanoni cédrusa és egy hasonlóan szépkorú platánsor is. A fás szárú gyűjtemény mellett az arborétum egyik legkedveltebb látványossága mégis a tavasz elején virágba boruló, 2,5 hektáron elterülő pompás hóvirágmező. Alcsút azoknak is tartogat még meglepetéseket, akiket inkább az épített örökség nyűgöz le. A park pálmaházát Ibl Miklós tervei alapján húzták fel, a régi építmények közül pedig szabadon látogatható a babaház, a gloriett, a medveház, valamint a birtok istálójából átalakított, neoromán stílusú kis kápolna is. Sárvári arborétum. Hazánk egyik legidősebb növénygyűjteményeként tartják számon az Őrségi Nemzeti Parkban található Sárvári arborétumot, melynek területén a Nádasdi birtokon már 1546-ban is egy messze földön híres zöldség- és gyümölcstermesztésre specializálódott kertészet állt. A nádasdiak után a kert és természetesen a hozzátartozó vár is sokszor gazdát cserélt. A parkosítás kezdete Habsburg Ferdinánd, modenai főherceg nevéhez fűződik, aki 1803-ban látott hozzá az uradalom átalakításához. Míg a gyümölcsfáknak egy kisebb területet szánt, a kert nagyobb részében a kor divatjának megfelelő angol parkot hozott létre. Az akkor elültetett platánfák közül néhány még ma is található, ezeknek törzse akár a 3 méteres vastagságot is elérheti. Közel 200 éves matuzsálemeknek számítanak a kertben a platánokon kívül több faj képviselői is. Fekete fenyők, tiszafák, japán akácok, cédrusok is kiállták az évszázadok próbáit. A park pompás látnivalói között érdemes meglátogatni a 100-130 éve ültetett liliomfákat és a közel 1 hektáron elterülő halastavat is. A Sárvári Arborétum kedvelt Nordic Walking terep az elcsendesülést és az aktív kikapcsolódást keresőknek egyaránt ajánljuk. Kámoni Arborétum. A Szombathelyen található Sági kastély hangulatos kertje vonzó kirándulóhely lehet a késő tavasszal virágzó, rododendronai és a színes programokat kínáló látogatóközpontja miatt egyaránt. Az alapító dr. Sági István elismert méhészként elsősorban mézelő növényeket telepített kastélya köré az 1800-as évek végén, de nagy szaktudással és odaadással foglalkozott különböző fajok nemesítésével is. A 7 hektáros területen már akkor 244 fenyő és 310 lombos fajt tartottak számon. Ezen örökség alapján az arborétumban ma is a fenyők gyűjtését tartják kiemelt feladatnak. Tavasszal a rododendron több száz faja és fajtája virágzik, ilyenkor még inkább érdemes ide ellátogatni, ám az örökzöld és lombhullató liliomfák, valamint Magyarország legnagyobb fás pünkösdi rózsa gyűjteménye is káprázatosan szép.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Narina Abgarian könyvében az azerbajdzsáni határmenti örmény faluban Bertben élők közül szinte mindenki elveszítette valamelyik családtagját a háborúban, de még azokat a kivételesen szerencséseket is súlyos megpróbáltatások érték, akiket nem sújtott ekkora csapás. Mennyi szenvedést bír ki összeroppanás nélkül az ember? Gyönyörű szöveggel találkozik az Élni tovább című könyv olvasója, de olyan fájdalmasak a történetei, hogy én most a kötet fordítóját, Goretit Józsefet kérem, mondja el ő, hogyan ajánlhatnánk ezt a könyvet.
A helyzet az, hogy ugye ez a könyve a Narine Abgarjánnak nem az első már magyarul. 3 évvel ezelőtt jelent meg az Égből hullott 3 alma című könyve, és én azt hiszem, hogy ha valaki olvasta esetleg már azt a könyvet, akkor azt tudhatja, hogy Abgarian valami egészen elképesztően gyönyörűen ír. Valóban borzasztó történeteket, borzasztó tragédiákat, tragikus sorsokat mesél el. És hogy ezt a két dolgot miért és hogyan tudja ötvözni, én azt gondolom, hogy legelsősorban azzal, hogy ő ezekről a borzalmakról, a háborúról, mint olyanról nem harcterek eseményeiről beszél, hanem a hétköznapi embernek a legintimebb érzéseiről, fájdalmairól, nagyon sokszor nem is magában a háborúról, hanem sokkal inkább a háború következményeiről.
Az volt a könnyebbség, Ezékből hullott 3 alma olvasásakor, hogy ott az örmény mesék, vagy ez hiedelemvilág valahogyan megjelent, és úgy el tudta emelni a valóságtól. Tehát ott is emberek egymásra utaltságáról, magányáról, szeretetészségéről, és a szeretet erejéről is szó volt, tehát hogy tulajdonképpen ugyan erről beszél most is, de ott nem volt ennyire kézzelfogható a rettenet.
Én úgy vélem, hogy ebben a két könyvben, ami bizonyos mértékig akár egymás folytatásának is tekinthető egyébként. Ugye, hogyha visszatetszik emlékezni az előző könyvre, ilyen nagyon finom kis epizódikus utalásokban ott is szerepel már a háború.
Igen.
De az ottani világteremtés, amit a szövegeiben véghez visz, az véleményem szerint sokkal közelebb áll a latin-amerikai irodalomból ismert mágikus realizmushoz. Tehát valóban ehhez a félig meddig csodás, félig meddig szürreális, de mégis nagyon valóságos, nagyon a hétköznapi élet apróságaiból kiinduló misztikumhoz, fantasztikumhoz. Ebben a könyvben, az Élni továbban ez nem olyan erőteljes, de nem mentes ez a könyv sem tőle. Biztosan emlékszik rá, van egy olyan része ennek a könyvnek, amelyikben arról van szó, hogy az egyik berdi polgár, akinek van egy fűszerboltja, az kimegy a hegyre a szeretteihez, akik ott vannak eltemetve. És a hegyhez kapcsolódóan van valami legendás dolog. először is egy olyan kőnek a közelében vannak a szerettei ennek a férfinak eltemetve, amelyik több száz évre tekint vissza, ugye egy ilyen megrodjant kőkereszt tulajdonképpen. A másik pedig, hogy maguk a hegyek, amelyek körbeveszik ezt a kis területet, azok óriásokra hasonlítanak, vannak ott olyan barlangok, amelyek távolról ugye, mintha az óriás sok arcán lévő szem, száj lenne, másfelől pedig, mintha az óriásoknak a barlangja lenne, amelyikben ők maguk is voltak. Megmagyarázhatatlan tea illat száll például bent a barlangban. Tehát vannak ilyesfajta, hát ha úgy tetszik, csodás elemek ebben a könyvben is, amik valóban még emelik ennek az egésznek a líraiságát, de egyúttal a szomorúságát, a tragikumát is aláhúzzák.
Mi történik ezzel a faluval? Mert ugye valaki ki is mondja valahogy indulattal, hogy megőrültek ezek, civil lakosságot bombáznak. Konkrétan nincs olyan család, ahol ne lenne veszteség.
Ugye ennek az egésznek van egy konkrét történelmi háttere. Hosszú időre visszamegy természetesen, de az a terület, ahol ez a történet játszódik, ez Örményország és Azerbajdzsán határán játszódik. Ugye a kettő között, a két ország között helyezkedik el az a bizonyos hegyi Karabah, amiről mindenki hallott nyilván, és valamikor a 80-as évek második felétől a 90-es évek közepéig hosszantartó súlyos háború zajlott ott, aztán békekötés, helyi villangások, egyebek, és aztán 2020-ban, két évvel ezelőtt, egy jó két hónapra, 2020 őszén ismét erőteljes harcok bontakoztak ott ki. Leginkább azért, hogy maga ez a hegyi Karabah, ez hová tartozott, Örményországhoz vagy Azerbajdzsánhoz. És hát ennek a bizonyos első karabahi háborúnak az élményei azok, amik belekerülnek ebbe a könyvbe, és hát valóban arról van szó, hogy már az első könyvben is említődnek ilyesfajta dolgok, hogy valahol ott messze távol tőlünk lövöldöznek, minket ez nem érint. És valahogy így van ebben az Élni tovább című könyvben is, hogy ezek a falusi kisemberek, akik élik ott a mindennapi szorgos életüket, el se tudják képzelni, hogy hát mi a csodának lőnének őrájuk. Hát ők nem harcolnak, őnekik semmi közük valójában ehhez az egészhez. És aztán egyszer csak kénytelenek megtapasztalni azt, hogy igen, lőnek, igen, a fiainkat, férjeinket elviszik katonának, vagy önként bevonulnak és a határra mennek megvédeni a határt, és hogy ezek a 20. század végi modern technikával megvívott háborúk, ezek nem kímélik a polgári lakosságot.
Tovább élni, ugye olyan érdekes ez a cím, mert ott van az emberben, hogy de hogyan lehet tovább élni? Milyen élet, ami utána következik?
Ugye, hogyha az ember megnézi ennek a könyvnek a végén található kis novellát, azt a novellát, amelyikről a szerző azt fontolgatta, hogy bele se teszi ebbe a kötetbe. Mert hogy a saját családjáról szól, egészen konkrétan a testvéréről, a lány testvéréről, aki mindezeket a tragédiákat átélve nyilván borzasztó, traumált emberré vált, de egyúttal van egy olyan kivezető út ebből az egészből, ami, hát hogy úgy mondjam, a semmiből, a halálból, a porból valami virágot tud hajtani. Arról beszélek, hogy a szerzőnőnek a húga képzőművész lett, és rajzol, fest, felhőket fest, rajzolja azokat a színeket, árnyakat, amelyek a háború kapcsán megjelentek benne, vagy kirajzolódnak benne. És azzal, hogy ő ezeket a furcsa, nonfiguratív festményeket, képeket csinálja, ezzel egyfelől valamiféle önterápiát hajt végre, másfelől pedig lesz egy konkrét művészeti eredménye, alkotás eredménye.
Goretit József műfordítóval beszélgettünk Narina Abgarian Élni tovább című könyvéről, amelynek a borítója is kivételesen szép, azt Kis Barnabás tervezte. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.